Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, azt írja az újság, hogy idén minden eddiginél több program várja a látogatókat a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon. Hát ezt majd csak akkor fogom elhinni, hogyha ez a beszélgetés befejeződik, mert majd kiderül, hogy valóban minden eddiginél több program várja azokat, akik egyébként mondjuk nem akarnak két éjszakán keresztül aludni, és csak műtárgyakat szeretnének nézni. A stúdióban a vendégem Horváth Lilla, a projektmenedzsere ennek a Műtárgyak Éjszakája Fesztiváljának. Szervusz Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, üdvözlök én is mindenkit.
Ugye azzal kezdett, hogy a kezembe adta egy nagy prospektust, amit kinyitottam, mint egy ilyen nagy abrosz, mind a két oldalán rengeteg információ, tényleg arra bizonyos csütörtök, péntek, szombati napra lebontva minden órára, hova lehet menni, külön térkép, hol van. Ezekről persze most nem fogunk beszélgetni ilyen részletesen, de alapvetően mi a célja egy, tehát ahogy vannak múzeumok éjszakája, van különféle kulturális éjszakák, képzőművészet éjszakák, egy műtárgyak éjszakájára miért mozdulja rá az ember? Mi van ott, ami egyébként más, mint hogyha elmegyek egy múzeumba, és megnézem azt a múzeumot? Illetőleg, majd erről is fogunk beszélni, mi minden olyan novum történik, ugye ez már a 9. alkalom, amit ti folyamatosan fejlesztetek, belevesztek, eldobtok, mert látjátok, hogy a közönség hogyan reagál rá. Hát azt a 8 kérdést egyből föltettem, úgyhogy válasz, melyikkel kezded?
Én talán azzal kezdeném, hogy miért is műtárgyak éjszakája, illetve miben más talán, mint a többi hasonló programsorozat. Én elsőképpen azt emelném ki, hogy nagyon széles körűen igyekszünk bemutatni a műtárgyak és a művészet világát. Tehát nem csak múzeumokra kell gondolni, galériákba eljuthatunk, városi sétákon, épületsétákon vehetünk részt, alkotófoglalkozásokon, eljuthatunk olyan restaurátor műhelyekbe, amelyek egyébként nincsenek nyitva a nyilvánosság számára. Tehát az a kiemelt célunk, hogy minél szélesebben be tudjuk mutatni, kicsit, hogy beengedjük a kulisszát mögé a látogatókat is.
Ez igen, csak közben azért teszem, hogy elmegyünk egy múzeumba, voltak éppen azért megyünk el egy múzeumba, hogy műtárgyakat lássunk. Ha lehet, akkor műtárgyakat érintsünk meg. Nem biztos, nem mindig lehet. Tehát voltak éppen itt abból a szempontból szélesítitek ki ennek az egésznek a spektrumát, hogy nem csak megnézni lehet, esetleg meg is lehet fogni ezeket a műtárgyakat, sőt, az alkotók, vagy azok, akik ezekről a műtárgyakról sokkal többet tudnak, mint én, de legalább annyit tudnak, mint te, azok egyébként kis workshopokon, kis beszélgetések során közelebb visznek ahhoz, hogy jobban megismerjük ezeket a műtárgyakat?
Igen. Tehát abszolút akár egy műterembe, egy művésszel való találkozás, akár egy workshopon megismerni kicsit tényleg a kulisszatitkait bizonyos anyagoknak, elkészíteni bármit, ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy gyakorlatilag tényleg egy picit közelebb hozzuk a művészetek világát minden érdeklődő számára, függetlenül korosztálytól, tudásszintől, érdeklődést.
Milyen műtárgyak kerülnek itt szem elé? Tudnál-e mondani nekem két végpontot, amire azt fölkapom a fejem, hogy wow, tényleg az is műtárgy, azt is meg lehet nézni? Két szélső értéket?
Például eljuthatunk a Bélyeg Múzeumba.
Az valóban pici.
Ahol ritka bélyegeket láthatunk, megnézhetjük, hogy melyek voltak az első magyar bélyegek, melyik a legértékesebb bélyeg például. Egészen például a Herendi Porcelánpalotában részt vettünk egy porcelánrózsa készítő workshopon. Ugyan nagy múzeumokban találkozhatunk festményekkel, de szó lesz például, lesz előadás kortárs ékszerekről, ékszerkészítő művészekről, tehát hogy nagyon-nagyon széles a paletta.
Ez a Herendi workshop, ez úgy fog kinézni, hogy aki oda megy és bejut, gondolom ez már teltházas,
igen,
igen, így szokott lenni, akkor az, aki szerencsés, az kap egy kötényt.
Igen, abszolút. Konkrétan kap egy kötényt, igen, és egyébként porcelán rózsát is tud formázni, illetve egy másik program szintén a Herendi szervezésében pedig egy akvarelfestés Herendi minták alapján. Tehát, hogy tényleg kap egy kötényt, és ott tud alkotni.
És akkor ez az alkotói folyamatnak az a vége, hogy mindenki elkészíti a saját Herendi rózsáját, ami valóban egyedi, tehát ilyen több nem lesz a világon, és akkor azt ott utána kiégetik.
Haza tudja vinni, igen.
De ugye akkor ez még a festésre nem kerül sor.
Nem, ez a formázásra.
Értelemszerűen lesz egy következő workshop, akkor amire visszamehetnek és megfesthetik?
Az egy másik, tehát ott nem a rózsa kerül festésre, hanem az csak a festésre fókuszáló, tehát a rózsa az... az...
Ha
az
már a herend is szóba került, és gondoltam, hogy ez az egyik legfrekventáltabb programja. Igen. Mik vannak még, amiket egyébként nem tudtok levenni a palettáról, mert mindig olyan óriási az érdeklődés?
Úgy általánosságban véve én a workshopokat abszolút kiemelném, mint nagy népszerűségnek örvendő programok. Idén például elkészíthetjük a saját naplónkat, elmehetünk könyvkötésre, készítettünk saját zsebkönyvet, bioplasztikból ékszert, tehát nagyon színes, kipróbálhatjuk a linómetszést például, elmehetünk akvarelfestésre. Úgyhogy a workshopok az egy abszolút közösségkedvenc.
Hát azt gondolom, az interaktivitás az mindig egy nagyon fontos olyan edukációs folyamat, amelyiknél még mi is átérezzük azt, hogy még, sőt, hajlandók vagyunk elérni, hogy mi is művészek vagyunk valamilyen szinten, de ezeket az emberek nagyon szeretik megcsinálni. Nagyon jó és nagyon fontos kitételként láttam, hogy gyengén látóknak is szerveztek olyan fajta akár workshopot, akár tárlatvezetést. Ezek hol lesznek, és hogy kell elképzelni ezeket?
Ezeket úgy kell egyébként elképzelni nekünk. Egyébként ez egy abszolút célkitűzés, hogy érzékenyítő, illetőleg fogyatékosságbarát művészeti programok is megvalósuljanak a fesztiválon. Én most talán 2 programot emelnék ki, az egyik a Vazarelli Múzeumban, a másik pedig az Iparművészeti Múzeum Rád György villájában kerül megrendezésre. Ezeken a programokon jellemzően a érzékelés különböző formái kerülnek fókuszba. Tapintás, illatok, ezzel is segítve a minél szélesebb körű befogadást.
Azt olvastam a weboldalatokon talán, hogy az idei fesztivál kiemelt témája a művészet és a tudomány. Hogyan kapcsolódik össze, illetőleg kik azok a művészek, akik kapcsán ez a két fogalom összeilleszthető?
Igen, az idei kiemelt témánk a művészet és a tudomány, és nagyon sok program, nagyon széles körön reflektál. Erre gondolunk akár egy anyagvizsgálatra, vagy egy restaurátor művei vizsgálatra, egészen akár egy művész szemszögéből az alkotó folyamatra. Ugye ez a tudomány és a művészet szinte azt mondhatjuk, hogy elválaszthatatlan. Akár gondoljunk egy Leonardo da Vinci-re, egy Viktor Vazarellire, tehát hogy milyen sokféleképpen megjelenik ez a művészetben, és nem csak a művészeknél, hanem tényleg az egyéb módokon, és ez is az egyik célja most az idei fesztiválnak, hogy feltérképezzük a programokon keresztül, hogy milyen módon kapcsolódik ez a két terület, és melyek azok az összefüggések, amiket érdemes megvizsgálni.
Hát ugye mondjuk Vazarelli alapvetően számomra is inkább tudományos vonalon. Emlékszem gyerekkoromban, tehát 70-es években, amikor Vazarelli kultusz elindult Magyarországon, akkor még mi is rajzórán megpróbáltunk olyan geometriai alakokat rajzolni, amiből aztán azt mondtuk, hogy fú, ez olyan, mint a Vazarelli. Meg tudod, a Vazarellire azt mondják, ilyet én is tudok rajzolni. Hát nem tudnak ilyet rajzolni, meg festeni, mert ugye az más dologról szól, de való igaz, hogy az ő művészete az már számomra akkor futurisztikus volt, ma már egy teljesen elfogadott dolog. És hogyan viszonyulnak például, ugye mindig mindenki az Z-generációval hozakodik elő, és vizsgálja azoknak a fogyasztási szokásait, mert ez nagyon fontos. Mennyire tudjátok bevonni mondjuk a Z-generációt, vagy a gyerekeket, bár lehet, hogy azt fogod mondani, sehogy, mert nekik már le kell feküdni, akkor aludni.
Az a tapasztalat egyébként, hogy évről évre fiatalodik egyébként a fesztivál közönsége, tehát évről évre az egyre fiatalabb korosztály is részt vesz a programokon.
Valószínű, mert a mainstream a szüleik, nem? Akik a 30-40-es korosztály, akik egyébként már teljes mértékben érdeklődnek ezután, és akkor, ha lehet, akkor viszik a gyerekeket.
Igen, úgyhogy ezt tapasztaljuk, és ugye vannak kifejezetten középiskolások, illetve gyermekeknek szánt interaktív alkotó workshopok, előadások, interaktív foglalkozások, amelyek őket nekik szólnak, de például lesz egy szoftver segítségével például a saját kiállításunkat is megépíthetjük az egyik foglalkozáson, tehát ebben a térben is. Aki a virtuális térben szeretne alkotni, arra is lesz lehetőség.
Miért kellett a művészetek éjszakájába behozni az e-rollert? Mit ad hozzá?
Az e-roller két évvel ezelőtt egyébként a fesztivál fő fókusza fenntarthatóság volt, és ennek kapcsán merült fel bennünk, hogy amellett, hogy egy galériatúrát meghirdetünk, és a kortárs galériákat végig tudjuk járni a fővárosban, amellett még ezt a fenntartható zöld közlekedést egy picit bevonni ebbe a programba, és akkor így alakult ki, hogy egyrészt egy nagyon szórakoztató módja annak, és gyors, tehát azért sokkal gyorsabb, mint sétálni a városban, hogy így lehessen eljutni galériáról galériára.
Ugye az egyik bocsánat, az egyik kereskedelmi televízión éppen fut egy olyan sorozat, ahol műtárgyakat visznek a nagy érdemű zsűri elé, ami egyébként azért is zseniális, mert ugye ennek egyébként megvannak a régi külföldi verziói, de ráadásul most Magyarországon is van, de hát ennek az a fő olvasata számomra, hogy valóban a művészetről lehet egy kicsit másként beszélgetni, jobban odafigyelve, az ember fölmegy a padlásra, lemegy a pincébe, megnézi, mi van a falon, vagy mi van eldugva, mi van valahol, amit egyébként eddig rugdostam, de közben kiderül róla. Érzitek ennek egyébként a hatását? Vagy érezhető?
Mi látjuk azt egyébként folyamatosan, hogy van egy ilyen nagyon nagy érdeklődés és igény arra, hogy minél többet megtudjunk erről. Az egyébként nagyon varázslatos világról. És ha már így a becslés kapcsán egyébként pont eszembe jutott, hogy lesz a fesztiválon egy ilyen keresd a kincset, kincskereső becsüs workshop az egyik galéria szervezésében, ahol valóban próbára tehetjük a tudásunkat, és egy szakember segítségével végignézhetjük azt, hogy szerintünk vajon minek mennyi az értéke, mi az, ami értékesebb, kevésbé. Úgyhogy egyébként ilyen programmal is találkozhatunk majd a napokban.
Bizonyára lesznek, és tudom, hogy vannak olyan helyek, amelyek csak erre a 3 napra nyílnak ki. Mi az oka annak, hogy most megnyitják a kapuikat? Ti vagytok nagyon ügyesek?
Én azt gondolom, hogy egyrészt a fesztiválnak az a szakmai színvonala az egyik, ami miatt ezek a csatlakozó helyszínek nagyon szívesen kinyitják, úgymond.
Mondasz példákat?
Mondok természetesen. Az egyik ilyen az például a Szépművészeti Múzeum 150 éves grafikai restaurátor műhelye, amelybe ellátogatva végigvezetnek minket akár a papír fejlődésének a történetén. Grafikai eljárásokat tekinthetünk meg, eredeti műveken kezünkbe foghatunk egy régi vízjeles papírt, tehát olyan közelségbe kerülnek a műtárgyak, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon különleges. Ugye az OMRRK, az Országos Múzeumi Restaurálás és Raktározási Központban is tehetünk egy látogatást, ugye műtárgydiagnosztikai helységek, műtermek szintén. A Hopp Ferenc Múzeumban is egyébként egy textilrestaurátor vezetésében mélyedhetünk el ennek az egész folyamatnak a különlegességeiben.
Azt is olvastam, hogy lesz olyan workshop is, amikor megmutatják, hogy mi a hamis és mi a nem, illetőleg, hogy hogyan készülnek a hamisítványok, vagy azt nem itt olvastam?
Itt ilyen hamisítvány kapcsán nem, hát alapvetően ugye ez a hamisítás kérdés, ez felmerülhet több programon is, akár igen, az anyagvizsgálatnál igen. Például, ugye van egy anyagvizsgálati laborban is elmehetünk, és egyébként, hogyha például vizsgálatra alkalmas tárgyat viszünk magunkkal, azt ott be is vizsgálják nekünk, tehát hogy a másik, amit kiemelnék, azok például a kortárs művészeknek a műtermei. Tehát több műterembe is ellátogathatunk, ahol maga az alkotó mesél nekünk az inspirációiról, az alkotói folyamatról, tehát az is egy nagyon-nagyon különleges. És azt gondolom, hogy nem egy mindennapi program.
É, azt is olvasom, hogy megnyílik a műteremhez, kinyitja a kapuit a Fajó János műteremház.
Igen, oda is ellátogathatunk.
Mit kell erre jelentkezőknek alapvetéseket tudni, jegyeteket hol lehet venni, milyen típusú jegyek vannak, és hát valójában ez mondjuk mennyire jelenti az éjszakázást?
Alapvetően napi jegyekkel és bérletekkel lehet részt venni a programsorozaton. Én mindenkit bátorítok arra, hogy minél több programra próbáljon meg elmenni. Egyébként a napi jegyen és a bérlet megvásárlása után korlátlan számban lehet egyébként részt venni a programokon, ki hogy bírja.
Kikapcsoltam a mikrofonot, mert köhögtem. Tehát aki megveszi a bérletet, az csütörtöktől vasárnap.
Csütörtöktől, igen, szombat késő igen. Estig gyakorlatilag.
Oda megy, ahova akar.
Igen, be kell regisztrálni az egyes programokra, ugye létszámkorlátos.
Mit kap, QR kódot kap, vagy karcalagot kap valószínűleg?
A jegyen található egy azonosító kód, aha. És akkor azzal a kóddal lehet beregisztrálni a különböző programra. Gyakorlatilag tényleg 3 nap alatt egész nap várják őket a látogatókat a programok. És egyre több éjszakai program is van, tehát idén egyébként a tavainál sokkal több, tehát lesz elemlámpás tárlatvezetés, akár a Memento Parkban is.
Lesz az biztos éjszakai... valami rablás lesz, nem? Az elemlámpás tárlatvezetés, az mert hova megy, a Magyar Nemzet, vagy a Nemzeti Bankba?
A HAB, nem, a HAB-nak például a Szobornpark kiállításán lesz egy ilyen zseblámpás tárlatvezetés, illetőleg a Memento Parkban, de lesz éjszakai alkotóműhely foglalkozás. Például a Pesti Vigadó épületét úgy járhatjuk végig, hogy pont naplementekor érünk fel a teraszra, és egy ilyen gyönyörű panoráma fogad minket, tehát hogy abszolút ilyen sötétedés utáni programokon is várjuk a látogatókat.
Gömböc.
Ugye az idei fesztiválnak a fő fókusza a művészet és a tudomány, és ennek kapcsán Domokos Gábor, aki a gömböc egyik feltalálója, is fog előadást tartani.
Elmondod
nekünk
azoknak a hallgatóknak, hogy nem tudják, hogy mi a gömböc, hogy mi a gömböc?
Talán legkönnyebben úgy tudom elmondani, hogy...
Nem lehet.
Igen, nehéz körülírni. A gömböc egy magyar találmány. Nem tudom, aki esetleg nem látta a formáját. Picit nekem egy ilyen teknős páncélszerűséget, egy olyan homogén testről kell elképzelni, amelyik mindig visszabillen az egyensúlyi pontjába. Tehát egy nagyon-nagyon különleges magyar találmány, és az egyik feltaláló Domokos Gábor is tart előadást egyébként, nem a gömböc kapcsán, de egy nagyon hasonlóan érdekes téma, lágycellák. És a természetes térkitöltése geometriáról, talán így tudnám megfogalmazni a legszebben, amelyek egyébként több képzőművészeti ágban is visszaköszönnek, tehát ez a térkitöltés kérdése akár szobrászat, akár építészet kapcsán egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és ennek a részleteibe ő fogja bevezetni az érdeklődőket.
Köszönöm szépen az információkat, tehát Műtárgyak Éjszakája Fesztivál május 22-én, 23-án és 24-én, aki egyébként többre vágyik, már információ szempontjából, az a műtárgyakészakája.com műtárgyakészakája.hu oldalon mindent megtud. Vendégem volt Horváth Lilla, ennek az egész fesztiválnak a projektmenedzsere. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Én pedig köszönöm az önök figyelmét. Az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.